A mai napon folytatjuk azt az üzenet sorozatot, amit elkezdtünk, és mi ennek a címe? Vissza a jövőbe. Beszélni fogok az átkódolásról és az elmozdítással kapcsolatban. Ha megkérdezed azt, hogy mire gondolok az átkódolás kapcsán, örömmel válaszolok ezzel kapcsolatban. Tudjátok, az újjászületés után, vagy az újjászületés által, bárhogy fogalmazhatok, egy mennyei elhívásunk van, és ez a mennyei elhívás a királyságra szól. A királyságba vitt át bennünket az újjászületés, és az újjászületés pedig a bárány vérén keresztül történt meg. A bárány vérén keresztül. A bárány vére megtisztított bennünket, megmosott bennünket, ránk lett szellemben fröcskölve a báránynak a vére, meg lettünk hintve, és a meghintésnek a vére által pedig a királyi vérvonalba lettünk betéve. Mondd velem együtt, királyi vérvonal. Halleluja. Mert a királynak királyi vére van. Ezért neked is királyi véred van. Nagyon sok alap dolog van, amit meg akarok értetni veled. Nem biztos, hogy én is értek, de úgy teszek, mintha értenék. Tudjátok, nagyon sokan vannak, akik mindenhez értenek. Én elmondom azt, hogy nem mindenhez értek a Bibliában. Sok mindent nem értek, de ettől függetlenül szeretem az Urat, és ő is szeret engem. Ámen. Szóval a bárány véréről is szó lesz, illetve az elmozdítás kapcsán pedig, hogy a bárány vére, az Isten igéje és a Szent Szellem együtt akar tanúskodni arról, hogy mink van a mennyben, ki vagy Krisztusban, és mi van előtted, milyen lehetőség, hogy bizonyságban hallottuk, milyen perspektíva, jövőkép. Dicsőség az Úrnak. Gyertek velem! Péter apostol első levele, kétfajta fordítást olvasok föl. Az első Károli lesz, az én veretes Károlim, amit nagyon szeretek, és annyira szeretem, hogy állandóan más fordításokat kell mellé olvasnom, hogy megértsem, de ettől függetlenül nem ábrándultam ki belőle. És a másik pedig egy másfajta fordítás. Az első rész, első fejezet, első verszakától. Péter Jézus Krisztusnak apostola a Poncuszban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában és a Bitiniában elszélett jövevényeknek. Csak egyfajta adalék, ezek zsidó keresztények voltak. Jövevény, azaz vándorok, idegenek, de ugyanúgy mi is idegenek vagyunk, vándorok a földön. Akik ki vannak választva, az Atya Isten eleve elrendelése szerint. Isten kiválasztásáról beszél Péter. Mostanában látom azt, hogy Istennek van egy kiválasztása, és ez a kiválasztás ebben a szuverenitása van beleágyazva, és ez mindent megelőz, Isten szuverenitása. Az egyháznak el kell hinnie, hogy Isten szuverenitása az előrébb való mindennél, és itt meg is állok, és szerettem volna hozni hozzá nektek egy mottót a mai nappal kapcsolatban, ha megtalálom. A kegyelem munkája bennünk Isten szuverenitásával kezdődik, és arról szól ez a munka, hogy mit tehetek általa azért, hogy Isten kedvébe járjak. A lényeg az, hogy az Isten kegyelmének a munkája azért tud működni, mert Isten szuverenitását elfogadtuk. Tehát Istennek van egy olyan képessége, tulajdonsága, hogy azt csinál, amit akar. Mert Úr. És a kegyelem megértése, ez nagyon fontos, hogy ebből indulunk ki, az elhívásból. Hogy ő elhívott bennünket. Megkérdezte, hogy akarunk, vagy nem? Igazából nem kérdezte meg. Csak akkor kérdezte már meg, amikor felajánlották az evangélium hirdetésekor, hogy akarsz-e megtenni, vagy nem. De ez előre elrendelés. Amen? Ezzel kezdődik, és arról szól, hogy mit tehetek általa azért, hogy Isten kedvébe járjak. Na most a jelenlegi evangéliumok többsége arról beszél, hogy mit tehet Isten, értem. Én pedig arról beszélek, hogy mi mit tehetünk Isten kegyelme által. Érte. Az ő kedvéért. Ez differencia. Mert a humanizmusnak pont az az alapja, hogy az ember teszi középponttá. És hogyha ez karizmatikus humanizmusról akkor beszélünk, amikor minden tanítás arra van kihegyezve, hogy mi jöhet neked. Mit tett, érted. Holott a kereszténységnek nem ez önmagában a célja, hogy értem, mit tesz Isten. Két fő, a királyságnak van két fő elve, amiről Jézus beszél, ami összpontosít a parancsolatokkal kapcsolatban. A 613 parancsolat fölött van egy, még egy nagyobb parancsolat, ahogy említi Jézus, hogy kérdezik, hogy mi a legnagyobb parancsolat. És az a legnagyobb parancsolat, hogy az Isten igéje felé, a törvény felé, milyen szeretetünk van, és a második része pedig testvéreink felé. Amen. Most ebben nincs arról szó, hogy értem. Ez elgondolkodtató. Hogy Jézus azt mondja, ezen áll a proféták és a törvény. Ezen függ, azt a szót használja. Ezen a két parancsolaton. Ezen függ, hogy én szeretem az Istennek a törvényét, én be akarom tartani Isten törvényét, a másik pedig arról szól, hogy embertársamat szeretem. Ez érdekes, ez elgondolkodtató. És még egy dolgot azért oda teszek, a második törvénnyel kapcsolatban, amit mond, ezt inkább törvényszerűségnek mondom, maga a Tóra azt jelenti, hogy útmutatás. Tehát a Tóra jelentése útmutatás. Amen? Tehát még egy dolgot hozzáteszek, hogy szeresd úgy a fele barátodat, mint önmagadat. Na most innentől kezdődik a probléma, ugyanis, hogyha abban belegondolsz, hogy te szereted a atyám fiát úgy, mint magadat, sokszor azt mondod, magadat se szereted, akkor hogy tudod szeretni az atyám fiát? Illetve, hogyha valamilyen probléma van, akkor általában túllősz, és magadat piedesztára állítod, az atyád fiát pedig ítélet alá. Ezzel csak azt akarom jelezni, vagy úgy érzékeltetni, hogy, hogyha azt szeretnéd, hogy Isten szelleme szóljon hozzád, legfőképpen arról fog beszélni, hogy önmagaddal békülj meg. Hogy belül állj föl a Krisztus identitásban, hidd el, hogy mit akar létrehozni Krisztusban Isten az életedben, és azután pedig kezdj el szeretni. Ez egy félelmetes dolog, mert azt mondja Jézus, például azt hiszem a Máté 12-ben van, hogy mondja, hogy szeresd embertársadat, mint felebarátodat, mint önmagadat. Mint önmagadat. Tehát ahhoz, hogy te tudj szeretni, Krisztusban meg föl kell épülni belül. Különben nem fogsz tudni szeretni. Ezt csak úgy, nem tudom, miért mondtam, de úgy beszéltem erről. Tehát, Péter 1-2. Aki ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint a szellem megszentelésében, engedelmességre, Jézus Krisztus vérével való meghintésre, kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Áldott az Isten, ami Úrunk Jézus Krisztus Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való föltámadása által. Romolhatatlan, szeplőtlen, hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van föntartva számunkra. Úgy is lehet fordítani ezt, hogy gondoskodva van, vigyázva van, ügyelve van már részünkre, számunkra. Akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hallod? Készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Amelyben örvendeztek, noha most kisi, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között. Hogy a ti kipróbált hitetek, amely sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék Jézus Krisztus megjelenésekor. Akit noha nem láttok, szerettek. Akiben most nem látjátok, de hisztek benne. Kibeszélhetetlenül dicsült örömmel örvendeztek. Elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét. Amen. Egy másfajta fordítás. Péter Jézusnak, a messiásnak apostola, a pontoszi, galáciai, kabadókiai, kisázsiai és a bithűniai szétszoratásban idegenként élőknek, akik ki vannak választva engedelmességre, és Jézus a messiás vérével való meghintésre, az Atya Isten előretudásával összhangban, szellem által megszentelve. Amen. Még egyszer felolvasom. Tudjátok, idő kell, amíg az ige egyszer csak megnyílik előtted. Péter Jézusnak, a messiásnak apostola, a pontoszi, galáciai, kapadókiai, kisázsiai és a bitrüniai szétszoratásban idegenként élőknek, akik ki vannak választva engedelmességre, Jézus a messiás vérével való meghintésre, az Atya Isten előre tudásával összhangban, a szellem által megszentelve. Öt dologról beszél. Amen? Tehát azt mondja itt az ige, hogy előre ezt már eltervezte Isten. Mit tervezett el előre? Azt tervezte el, hogy ki leszel választva az engedelmességre. Aztán a meghintés vérére. Aztán az Atya Isten eleve előre tudásával összhangban fogsz élni, és a Szent Szellem által elkezdődik ezáltal a megszentelő munka. Amen. Tehát a Jézusnak a vére, ahogy meg vagy hintve vele folyamatosan, ez elkezd téged átalakítani. Hol alakít át? Belül. Dicsőség az Úrnak. Erre vagy elhívva. Ez az elhívásod. Tehát ha azt kérdezi valaki, mi az elhívásod? Ezt magold be. Ez az elhívásod Jézusnak a nevében. Az engedelmességre, azért, hogy az örökkévalóság átalakítson téged. Azt kérdezed, hol van itt az örökkévalóság szó? Hát nem olvastad velem együtt? Az Atya Isten előre tudásával összhangban. Amen. Tehát az örökkévalósággal összhangban. Aztán tovább olvasom. Áldott az Isten a Urunknak, Jézusnak, a Messiásnak Atya, aki nagy együttérzéséből fakadóan újjászült minket, Jézus a Messiás halottak közül való föltámadása által élő reménységre. Ez az élő reménység, ez a természet fölötti reménység. Romlástól mentes, hibátlan, el nem halványuló örökségre. Amen. Tehát onnantól kezdve, hogy újjászülettél, tudnod kell, hogy romolhatatlan, hibátlan, el nem halványuló örökségre vagy újjászülve. Ez mindezek olyan jelzők, olyan szinonimák, vagy olyan bármilyen melléknevek, amelyek jelzik azt a fényt, ami az örökkévalóságból árad rád, amikor újjászülettél. Amen. Nagyon fontos ezekben az identitásokban, ezekben a mennyei jellemekben, karakterekben megerősödni, vagy fogalmakban, bárhogy fogalmazhatok. Azt mondja utána, ezt a mennyben őrzik számotokra. Megkérdezhetnéd most, hogy miért őrzik ezt számodra? Azért, mert az ördög el akarta volna lopni. Ő tudja jól, hogy nincs már kegyelem számára. Nincs megtérés lehetősége. És minden helyre bemenne legszívesebben, és kilopná még a zsebedből a legkisebb pénzérmét is, azért, mert ez a feladata, erre tette föl az életét, hogy ellop mindent. Megcsal, lehúz mindenkit, aki csak tud. És őrizve van. Miért van őrizve? Mert Isten úgy készítette el az örökkévalóságban a dolgodat, hogy ha végéhez érsz, és eljön majd az Úr Jézus, akkor át tudja adni a dolgokat. De ez jelenben is igaz, nem csak jövő időben. Mert azt mondja itt az ige, a mennyben őrzik számotokra, akiket Isten ereje védelmez. Hit által a megmenekülésig. Tehát Isten hatalmát adja, képességét arra, hogy hit által meg tudj menekülni. Tehát Isten képességet ad neked hit által. Isten ereje védelmez hit által. Tudok erre ámen mondani? Isten ereje, a te életedre vonatkozólag ott van, az a képesség benned, általad, rajtad. És ezt a hit szabadította föl. A hit tartja meg, hogy meg tudj menekülni. Vagy úgyis fogalmazhatnám, meg tudj szabadulni bármiből, ami az életedre vonatkozólag szükséges. Mert azt mondja utána az ige, amely készen van utolsó időszakban, megjelenjen, amely már készen van, készen áll, hogy az utolsó időszakban megjelenjen. Dicsőség az Úrnak. Tehát mi Istennek a terve? Hogy megjelenjen. Honnan jelenjen meg? Az örökké valóságból. Egyszerű? Egyszerű? Érthető? Érthető? Dicsőség az Úrnak. Még egyszer. Ezt a mennyben őrzik számotokra, akiket Isten ereje védelmez hit által a megmenekülésig, amely már készen áll, hogy az utolsó időszakban, azaz most, megjelenjen. Amelyben újongva örvendeztek. Dicsőség Istennek. Miben örvendezel? A királyságban örvendezünk. Mert ez a mennyi örvendezés, ez erre figyel. Ez ad igazából erőt az öröm szövétnek érhez. Ez az, ami föllángol benned. Az örökké valóság öröme. Persze, a földön vannak nyomorúságok és nehézségek és szenvedések. De hidd el, hogy amikor te elkezdesz a szellemedre figyelni, és elkezdesz az elhívásod és az újjászületésedre figyelni, ekkor tud beindulni újra az öröm. Nem önmagában az, hogy az fogja megadni az örömet egy nehéz sorsú léthelyzetben, hogy te most azt mondod magadra, vagy magadról, hogy akkor most megválasz valamit, és akkor valamit meg akarsz aztán tenni, és aztán majd valamit meg akarsz tanulni, és akkor majd örömöd lesz szellemben. Nem. Mindig az örökké valóságba való kitekintés ad fölszabadulást. Az örökké valóságba való bemenetel a szívednek, amikor egy ige bemegy, vagy egy szellem megérint, vagy egy tanács, vagy mit tudom én micsoda, bármi, amit megkapsz Istenből, vagy testvéreden keresztül Istenből, mind az fogja a szabad felszabadítani az örömet az életedre. És lehet, hogy pillanatnyilag nehéz sorsban állsz. Hát ma hallottunk, hogy se lakásuk nem volt, se munkájuk nem volt, és betegek voltak. De amikor jött a bátorítás, először még nem volt annyira ez funkcionális, vagy nem volt beépíthető. Az a modul, az a kijelentés, ami a mennyből jött számukra, érthetetlen volt. De pontosan ez a lényeg, hogy engedték, hogy erre mélyebben bemenjen ez a mennyei látás, a mennyei vízió. És ez alakítja át az ember személyiségét, a mennyből jövő vízió. Muszáj, a szombat erről szól. Direkt Isten azt mondta, hogy szombaton tartsatok, majd 10 parancsolatot is mondta. És miért mondta ezt Isten? Azért, mert muszáj megállni, és muszáj rendszeresen letussolni a mennyel. Muszáj rendszeresen kiigazítani magunkat, hogy hol vagyunk? Ki vagyok én Krisztusban? Mi a legfontosabb az életemben? Aha, a menny. Igen, van üdvösségem. Igen, örökkévaló céljaim is vannak, nem csak jelenvaló célok. Amen. Ahogyan az imént említettem, hogy Isten szuverenitásával kezdődik minden. És nagyon sokszor vissza kell menni Istennek az akaratához, uralmához, főségéhez, hogy helyre tudjuk állni. Hogy el ne sodorjon bennünket a sok kérés, a sok vágy, a sok teher, a sok világi gond. Fontos, hogy a szellemet felszabaduljon a materializmus alól, felszabaduljon a nyomások alól, terhek alól, elgondolásaid alól, önmagadnak az ábrándjai alól, vagy önmagadnak a nyomásai alól, amit saját magadat helyezed fogságba. Kiszabaduljál magadból, az örökkévalóság kiszakít önmagadból is. Azt mondja utána az ige, folytatom tovább még egyszer. Közben most egy keveset a szükséges szenvedtek, látod? Különböző megpróbáltatásokban. Hogy hitetek kipróbáltsága, amely sokkal értékesebb a tűzben próbált, mégis mulandó aranynál, elismerésre, tiszteletre és dicsőségre méltónak bizonyuljon Jézus a messiás megjelenésekor. 3 dolgot említ Isten fia, amikor meg fog jelenni, és nagyon sokszor az emberek egy ilyen álalázattal arra buzdítják magukat, hogy mindegy, hogy hogyan Isten szeret engem, és a lényeg az, hogy el legyek ragadtatva. Testvérem, ez egy szintig igaz. De van egy másfajta hozzáállás is, amit most meg akarok mutatni neked. Én nem csak át akarok menni a mennykapuján, én szeretnék 3 dolgot, amit Isten igéje említ. Ugyanis Isten igéje nem hazudik, kipróbálható és valóságos. Azt mondja az ige, elismerésre, tiszteletre és dicsőségre méltónak bizonyuljak. Amen. Elismerés, tisztesség és dicsőség. Az elhívásban, az örökké valóságban ez a 3 pillér ott van. És ezt Isten át akarja adni neked, amikor majd elragadtatsz. De már most ezeket megkaphatod ízlítőleg, de a legtöbbet, amikor majd el fogunk ragadtatni. De ez az a fontos, hogy te már úgy élj, hogy neked van egy jutalmad a mennyből, az örökké valóságból. És jutalomért küzdünk. Ne legyél álszerény, ne legyél álalázatos. Igen, én akarom a dicsőséget, ami az enyém, az összeset. Nekem nem kell több, nem akar a tiéd, az, amit nekem adott Isten, amit eltervezett. Be akarom lakni majd a mennyet. Amen. Jól akarom érezni magam a mennybe. Ezek mennyei célok, nem? Nem mennyei perspektívák? Bár nem láttátok őt, mégis szeretitek. Bár most nem látjátok, mégis hisztek. És kibonthatatlan, megdicsült örömmel újjongtok benne, elérve, Károli rosszul fordítja, elérve hitetek célját, lelketek megmenekülését. Amen. Itt megint érdekes dolgot mond, hogy azzal a hittel mondja, hogy elérték már a hitüknek a célját, a lelkük megmenekülését. Ugyanis az üdvösség az adott, jelen, de jövőre is vonatkoztatja az ige, és itt Péter hit által beszél, hogy már fenn van tartva ez az örökség a mennyben. Amen. Eléggé jó igével kezdtem olyan vonatkozásban, hogy azért az örökké valóságból indítunk. Amen. Fontos, hogy mindig örökké valóságból indítsunk. Mindig az örökké valóság céljával foglalkozzunk, mert aztán pedig Isten majd továbbadja majd a földi léthez való egzisztenciális dolgaidat. A legtöbb szolgáló, ahogy hallottam, hogy a legtöbb Isten nagy embere egy idő után nem azzal foglalkozott, hogy milyen nincs, hanem hogy másoknak milyen nincs. És hidd el, hogy a minden nagyobb a szeretet benned, annál jobban azért fogsz imádkozni, hogy másoknak az előre meneteleért. És Isten pedig jutalomként be fogja adni azokat a szükségeket, meg fogja adni, amik nincsenek meg az életedben. Derek Prince is azt mondta egyszer, hogy egy idő után már nem is imádkoztak soha azokat a dolgokért, amik szükségesek voltak az életükben anyagilag, vagy bármilyen szükségben, mert Isten túlcsorduló módon megáldotta őket folyamatosan. Mert egy idő után már csak adni akarsz, és Isten meg tölti, hogy tudj adni. Hidd el, hogy egy olyan komfortzónát Isten létre tud hozni az életedbe, hogy az egzisztenciális függésben ne legyél a világtól, azért akar megáldani, hogy aztán át tudj adni dolgokat. Adja Isten, hogy kapuja legyél, akár az egzisztenciálisan is az embereknek. Áldású legyél. Amen. Tehát ezzel kezdtünk. Miről is akartam beszélni? Igen, ezzel kezdtünk. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Na nézzük. Az ember személyiségével foglalkozunk, így a hit dolgában észrevettem valamit, amiről úgy érzem, hogy szükséges beszélnem. Gyertek velem a János leveléhez. Összefügg ezzel az igével, a Péter levelével, ugyanis vannak dolgok, amelyek létre vannak hozva, ahogy olvastad, az üdvösségedért működnek, munkálkodnak. 1 János 4:4. Mert mindaz, ami az Istenből született, legyőzi a világot. És az a győzedelem, amely legyőzte a világot, ami hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Itt győzelemről beszél. Itt arról beszél, hogy valaki Istenből született. És ez az, aki víz és vér által jő, 6-os verszak, Jézus a Krisztus, nem csak vízzel, hanem vízzel és vérrel. És szellem az, amely bizonyságot tesz, mert a szellem az igazság. Szinte azt mondja, hogy a bizonyság az az igazság. Mert 3 vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben. Az Atya, az Ige és a Szent Szellem, és ez a 3 1. És 3 vannak, akik bizonyságot tesznek a földön, a szellem, a víz és a vér. És ez a 3 is 1. Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele nagyobb. Mert az Isten bizonyságtétel az, amelyel bizonyságot tett az ő fiáról. Aki hisz az Isten fiában, bizonyságtétele van önmagában. Aki nem hisz, az Istennek hazuggá tette őt, mert nem hit abban a bizonyságtételben, amelyel bizonyságot tett Isten az ő fiáról. És ez az bizonyságtétel, hogy az örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam nektek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. Amen. Azt mondja itt az ige, hogy 3 vannak, akik bizonyságot tesznek a földön. És szeretnék egy más fordítást is ezzel kapcsolatosan felolvasni, hogy még mélyebben megértsétek, mit akarok makogni. Ő az, aki víz és vér által jött el, Jézus, a Messiás. Nem csak a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel. És a szellem tanúskodik, mert a szellem az igazi valóság. Mert 3 tanúskodnak a mennyben, az Atya, a Szó és a Szent Szellem. És ez a 3 1. És 3 tanúskodnak a földön. A szellem, a víz és a vér, és ez a 3 egységes. Amen. A 3 az egységes, azt úgy is lehet fordítani, ezek 3 az egyre vannak. Ez elég furcsa magyarosan, de nehéz lefordítani a görögöt. Ezek 3 egy vannak. Ezek 3 az egyre vannak. Tehát az látszik, hogy egységre törekszenek a tanúvállomások ugye vonatkozásában, és akár lényegükben tekintve. Tehát egyre mennek. Egyre. Egyért mennek. Mind a 3. Az ige, a szellem és a vér. És jelenleg azt érzékelem, hogy az egyház tekintetében, hogy ez a 3 dolog, az ige, a vér és a Szent Szellem, ez a 3 ma a kapcsolatban mélyebb kinyilatkoztatásra kell menni az egyháznak. Hogy még mélyebben kapjon bizonyságot arról, amit Isten akar mondani neked. Hiányzik a mennyből ennek a 3 szellemi személynek, vagy szellemi erőnek a bizonyságtétele, hogy mélyebben megragadjon az Isten személyisége bennünket arról, amit akar mondani nekünk. A tanúbizonyság azt jelenti tanúskodás. És 3 vannak a földön, amik beszélni akarnak hozzánk. És egyre akarnak bennünket vinni. Mind a 3, a Szent Szellem, az ige és a vér is. Mind a 3 egyről akarnak beszélni. Tanításokat figyelsz, akkor mindig nézd meg azt, hogy az ige vonatkozásában a vérről, az igéről és a Szent Szellem személyéről hogyan tanítanak. Olyan igét olvastam föl a Péter leveléből, ami egy kész örökkévaló tervet mutatott be. Kész tervet. Mégis, amikor itt élsz a földön, rengeteg nehézség és szenvedés ér, ahogy olvastuk Péter levelében. És a hited meg van próbálva rendszeresen. Na most a Szent Szellem, az ige és a vér azért jön, hogy segítsen a próbákban. Ezen a 3 területen, mit mutat az Isten igéje, mit mond neked, milyen kijelentést ad. Ezt nevezzük rémának, azaz a logoszból létrejön az életre vonatkozólag, molekulálisan, részecske szerint, vagy egy rész szerint a logoszból Isten szól, és töredéket kapsz valamilyen útmutatással kapcsolatban. Egy pici mozaik elemet, egy panel darabot. Ez a réma. A rémát úgy is mondhatom, az örökkévaló logosz és a földön élő szellemed közötti út. Egyszer csak megjön az ige, a kijelentés a logoszból, élő Isten fiából, az örökkévaló tervből, beárad a szellemedbe, és a jelenben meghallod Isten hangját. Nem kell ahhoz meghalnod, hogy meghalod Isten hangját. Tehát szól Isten, kinyilatkoztatja, folyamatosan beszél hozzád, vagy egy azon dologban, amikor olvasod az igét, kapsz egy kijelentést Istentől. Kapsz egy beszédet, egy szót Istenből. Ez a réma. Az örökkévalóságból elérkezik Isten hozzád, és mond valamit a szívednek. Ezt nevezi az ige kinyilatkoztatásnak, rémának. Maga az újjászületés is így történt az életedre vonatkozólag, hogy az örökkévalóságból Isten szólt, és meghallottad az ő hangját. Mert maga Isten szült újjá téged az ő beszédén keresztül. Isten igéje, a logosz szült újjá, viszont a logosz szólt hozzád, és személyesen beszélt hozzád Isten, hogy neked lehet személyes üdvösséged. Személyes módon szólt hozzád, egy adott időpontban a speciális szót mondott, és a speciális szó szült újjá téged. Meghallottad Isten rémáját. Sőt, elmondhatom azt, hogy a hit is így jön létre, Krisztusról szóló réma. Tehát a Krisztusról hallottál logoszt, aminek a felületét fölfogtad, egy pici részét, és arra eljutottál, hogy a bűneidet meg kell vallani. Többet nem tudtál a logoszból, csak annyit tudtál a megtéréskor, hogy Jézus Krisztus meghalt érted, és te egy bűnös ember vagy. És amikor ezt meghallottad, elfogadtad, akkor a réma újjászült téged. Elővel kente föl a szellemedet, letörte a halálnak a bilincseit, és újjászülettél. És bizonyságot tett, és ez a bizonyság, ez a tanúbizonyság itt van a Földön, Isten rémája itt van a Földön, életedre vonatkozólag, a menny elkészítette az összes rémákat az életedre vonatkozólag, a pici darabokat, és egyre jobban össze fogja illeszteni a Szent Szellem az életed minden egyes vonatkozásában. Mert a réma tükör, a réma erő, a réma behozza az örökké valóságot, és átalakítja az életedet a jelenben. Ez Isten rémája, Krisztusról szóló réma. Megváltoztatja az ember életét. Sőt, ezt már az Ószövetségben a Mózesék tudták, mert az 5 Mózes 31-ben talán azt mondja az ige, hogy nincs messze hozzád a beszéd, közel van. És azt mondja, a szádban és a szívedben van. Már tudták akkor, mindjárt megnézzük az igét, hogy Isten, hogy hogyan működik a mennyei dolog, és Isten föl akarta az egész népet kenni arra, hogy ez szerint éljen, az Isten szava által éljen, a szívben kinyilatkoztatott magon keresztül. Menjünk tovább. És amire akarok még kiukatni az, hogy jönnek ezek a megpróbáltatások, nehézségek, és ekkor szükség van rémára, a Jézusnak, a vérének a tanúbizonyságára, és szükség van a Szent Szellem vigasztalására és beszédére, amikor jönnek ezek a nagy nehézségek. Mind a háromnak együtt. Nagyon sokszor a tévegés akkor szokott jönni egy ember életébe, mikor a Szent Szellem nem szól hozzá, és mégis olyat mond, hogy szólt volna, amikor az Isten igéje nem szól, és belemagyaráz olyan dolgokat az igébe, ami nincs benne, a harmadik pedig akkor szokott jönni, amikor Jézus vérét figyelmen kívül hagyjuk, és nem akarunk a vér szerinti megtisztított életet élni. Nagyon érdekes dolgot mond János a 3-ban. János közönséges első levele, 3. fejezet. Rendszeresen kell Isten rémája. Rendszeresen szükségünk van Istennek fiának, a vérének a beszédére, hogy szóljon hozzánk, és rendszeresen szükség van a Szent Szellemnek a beszédére, vigasztalására, hogy együtt bizonyságot tegyen az igével és Jézus vérével. Lássatok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Halleluja! Olyan dolgról beszélek, amiről én se tudom. De te se tudod, halleluja! Te ketten vagyunk akkor már, te és én, ami nem tudjuk, hogy mivé leszünk, de elváltozunk. Mivé? Isteni edényé. Dicsőség az Úrnak. És azt tudom mondani, a kereszténységnek a végén mindenki dicsőséges testben lesz. Nem leszünk olyanok, mint az egyszülött fiú, az elsőszülött fiú, de dicsőséges testünk lesz. Nem tudjuk, hogy milyen, de fantasztikus test lesz. Hasonlóak leszünk Isten fiához. Amen. És ez a cél, ez a cél. És azt mondja utána, hogy de tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá. Mert meg fogjuk őt látni, amint van. Dicsőség az Úrnak. Tehát megint örökkévaló cél, örökkévaló perspektíva, örökkévaló stráda. Gyere velem, ülj be a anyósülésre, induljunk el a strádán. Amen. Ülj be a kocsimba. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, dicsőség az Úrnak. Na ez a remény, ez örökkévaló remény. Három dologról beszél Pál, három örökkévaló dolog van, ami soha el nem múlik. A szeretet, a hit és a reménység. Ez mennyi remény? Na ez a remény, ez az igazi remény, ez akiben ez megvan, ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen ő is tiszta. Tehát azt mondja itt az ige, hogy ha ebben kezdesz el élni, akkor megtisztulsz. És nem a világ szelleme fog irányítani, hanem Isten jelenléte. Ez magától fog működni. Megtisztulsz. Miért? Azért, mert az örökké valóságra figyelsz. A szellemedre figyelsz, a szívedre figyelsz. Azt mondja utána, valaki bűn cselekszik, az a törvénytelensége cselekszi. A bűn pedig törvénytelenség. Egy definíció, ami ritka az Új Szövetségben. Tehát mi a bűn? Törvénytelenség. És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincs bűn. Aki ő benne marad, egy sem esik bűnbe, aki pedig bűnbe esik, egy sem látta őt, sem meg nem ismerte őt. Amen. Most erre, ezzel kapcsolatban nagyon nagy a kérdés, hogy ez mit jelent ez az ige. Én nekem az a véleményem, de ezt, ez a saját véleményem, hogy az eredetit összevetve azt jelenti, ő benne, aki benne van, tehát Isten fiában, ő benne nincs bűn, és nem fog tudni benne maradni a bűnben, nem akar bűnben élni. Senki, aki bűnben él, nem látta és nem ismerte meg őt. Tehát minél jobban megismered őt, annál jobban nem akarsz bűnben élni. És aki ő benne marad, az nem él folyamatosan bűnben. Azt jelenti, nem követel bűnt, folyamatos ige alakban van téve ez a nem követel bűnt. Tehát ez a kifejezés úgy is lehet fordítani, nem él bűnben. Tehát a bűn folyamatos cselekvésében nem akar élni. Miért nem akar élni? Azért, mert az örökké valóság folyamatosan megérinti. És hogyha a bűnt is követel, akkor ki akar jönni a bűnből? És a végén el fog ragadtatni. Mert a végén a lényeg, a vége a lényeg, de mondjuk most ez is lényeg, hogy most mit csinálsz, de a lényeg a vége, hogy mit csinálsz akkor, amikor Jézus visszajön. Hogy megtisztítottad-e magadat, és hogy fölkészítetted-e magadat. Tudtok-e ment volna mondani erre? És gyertek velem a János közönséges első levelére, és még amíg oda lapoztok ugye az első fejezethez, még egy dolgot el akarok mondani. Hogy önmagában az, hogy az ige beléd jön, és bizonyságot tesz benned a vér, a Szent Szellem, és az Istennek a rémája, ez a három garancia. Állandóan bizonyságot akar tenni benned, hogy gyere ki a dolgokból, gyere ki a problémából. De ezt nem önmagában most azért mondom, mert valaki bűnben van a gyülekezetben, hanem el akarok jutni valameddig. Gyere velem a János közönséges első leveléhez. Egy. És mi kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, kezeinkkel illettünk az élet igéjéről. Az életnek igéjéről. Dicsőség az Úrnak. És az élet megjelent, és láttuk, a tanúbizonyságot teszünk róla. Mit tesznek? Tanúbizonyságot. Tehát amikor beléd jön az élet, beléd jön az ige, te tanúbizonyságot teszel róla. Azért, mert bizonyságot fogsz tenni arról, ami benned van. Dicsőség Istennek. És az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla. Hirdetjük nektek az örök életet, amely az atyánál vala, és megjelent nekünk. És mit hallott, és amit hallottunk, láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával, az ő fiával, Jézus Krisztussal. Ez nagyon egyszerű. Arról tesz bizonyságot János, hogy amit beszélek, az bevisz téged abba a közösségbe, amiben vagyunk mi. Arról beszél, hogy a közösség az azon áll, hogy valaki megismerte az Urat, és hallott az igéről, és tanúbizonyságot tett az ige az embernek, a fiúról. Üzenetet kapott János, és ezt az üzenetet megosztotta. És ahogyan megosztotta az üzenetet, bekapcsolódtak a mennybe ezek az emberek. Mert hallották az üzenetet, hallották az atyát, és közösséget, koinóniát hozott létre a prédikált beszéd, vagy az átadott üzenet, bárhogyan fogalmazhatok. És ezeket azért írjuk nektek, hogy örömötök teljes legyen. Tehát ez megint bejön a mennyi öröm, hogy hitétek el, most nem arról beszélek, hogy boldog legyél, mert nem tudom, mit van, hanem arról beszélek, hogy a prédikált ige, vagy a hallott ige, vagy a barátodnak a tanúbizonysága, ez, hogyha a mennyből hallott, és a mennyről beszél, ez felszabadítja az ember másik emberben a közösséget, és az örömöt. Mennyi öröm jön le, megdicsült öröm száll le az életedre. Betöltek ezzel az Úr örömével azáltal, hogy hallod az igét a másik szájából. Tehát mozognia kell az igének, a vérnek és a Szent Szellemnek a gyülekezetbe. És amikor ezt engedjük, hogy mozogjon, és bizonyságot teszünk róla, felszabadul az öröm. Felszabadul az öröm az ember életében. És az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy Isten világosság, és nincsen benne sötétség. Na most, amikor elkezdődik ez a közösség, elkezdődik a világosság üzenetének a behozatala, direkt csinálja a Szent Szellem, azt mondja utána, hogy ez az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetjük nektek, hogy Isten világosság. Mondd velem együtt, Isten világosság. És nézd meg utána, mit mond, nincs benne semmi sötétség. Tehát Isten azt mondja magáról, hogy ő világosság, ez az üzenetem. Az az üzenetem, hogy én beszélni akarok, és át akarom adni azt, ami bennem van, beléd. Át akarom adni, és azt akarom, hogy kiszabaduljál a sötétségből. Hogy első a koinónia, hogy be akarlak hívni koinóniába, közösségbe. A második pedig az, hogy világosságot akarok adni, hogy tudjuk mélyebbre kerülni a közösségünkbe. És utána azt mondja, Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot cselekesszük. Ha pedig világosságban járunk, amint ő maga világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának a vére megtisztít minket minden bűntől. Amen. Folyamatos igeidő. Tehát azt mondja itt az ige, hogy Jézus vére elkezd működni, megjelenik a világosság mértékéhez, és az igazságnak, az üzenetének, a befogadásának mértékéhez szabva megjelenik a megtisztító erő. Testvérem, létezik Jézus vére. Működik Jézus vére. És az a feladata, hogy meglegyünk hintve, ezt olvastuk Péternél, ez a meghintés vére összeköt az örökké valósággal. És az az Isten fiának vérének a beszéde, hogy gyere ki a sötétségből, és menj egyre jobban bele a kijelentésnek, a kinyilatkoztatásnak a világába. Amen. És minél jobban engeded magadat a világosság tekintélye alá menni, minél jobban jársz a lábaddal a világosságban, annál jobban közösséged van az Úrral, közösségben vagy Isten jelenlétével, és a fiának a vére működik az életedben. Erről beszél a Szentírás. Ha azt mondjuk, hogy nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és az igazság nincs mi bennünk. Azt mondja itt az ige, hogyha te azt mondod arra, hogy benned furra van a világosság, és nincs benned semmi sötétség, akkor hibázol. Mert úgy vagy fölépítve, hogy amikor újjászületsz, amikor bejöttél Isten királyságába, akkor egy tisztátalan elméd van. Tisztátalan vágyaid vannak, tisztátalan aspektusaid vannak, és tisztátalan motivációid vannak. Nem így van? A lelkedet Istennek át kell rendeznie, és kell, hogy ne a lelked vigyen előre, hanem a szívedben lévő ige fölülírja a lelkednek a motivumait. Így van? És az a célja Istennek, hogy az elméd megújuljon az érzelmeid ezáltal, hogy aztán ne a fejed menjen előre, hanem a szíved vigyen előre. Ez nagyon egyszerű. Na és figyelj ide, ezért az egyházban, amikor bűnök vannak, akkor nem kell idegeskedni, mert mindenki világi elmével jön. És egy világi elme világi dolgokat fog létrehozni, és nem tudta még legyőzni a világot, ahogy olvastuk János leveléből. Mit mond? Mi győzi le a világot? A hit! A hit az, ami a kinyilatkoztatás az örökké valóságból, az a láthatatlan dolog, amit meglát az ember, azáltal lehet legyőzni a világot. És világ alatt nem önmagában arról beszélek, hogy ne menj el moziba, ne vedd meg a legdrágább grill csirkét a piacon, nem erről beszélek, hanem arról beszélek, a világ alatt a világ a sátánnak a rendszere. Ugyanis amikor Ádám és Éva létrejött, megteremtette Isten így szebb, akkor nem volt világ. Éden volt, és az Édenen kívül pedig az Isten száműzte a sátánt. És a sátán birodalma ott volt, jelen volt. Mert azt mondta, hogy ez lehetetlen. Hát, testvérem, a sátán csak megjelent az Édenbe. És amikor pedig bűnbe esett Ádám és Éva, onnantól kezdve jött létre a világ rendszere. Ha azt mondjuk, hogy nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, öncsalattatás, varázslás, igazság nincs mi bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, megbocsátja a bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, Istent, hazuggá tesszük, és az ő igéje nincs mi bennünk. Amen. Tehát onnantól kezdve, hogy valaki azt mondja, hogy nincs szüksége folyamatosan Jézus vérére, és rendszeresen vétekből, bűnből való helyreállásra, azt mondja ezzel a Szentírás, hogy hazuggá tesszük Istent, megcsaljuk magunkat, és az Isten igéje nincs bennünk. A maradt szó azt jelenti, mint amikor valaki beköltözik egy lakásba, és ott akar élni. Ezt jelenti, hogy Isten igéje, nem akarjuk, hogy éljen bennünk. Ekkor jön létre a megcsalatatás, és más teóriák, vagy mindenfajta idealizmus áll az ige helyett az életünkben. Lehet, hogy egy elgondolás egy ige szakaszról, és rosszul, és az helyettesíti a kinyilatkoztatott rémát, ami Isten igaz valóságára épül. Tudtok ebben majd mondani erre? És amikor erről beszélünk, hogy egyik részben azt mondja János, hogy nincs bűn bennünk, akkor az azt jelenti, hogy állandó, rendszeresen az ige újra és újra megtisztít bennünket, és kidobjuk a bűnt. Felszínre jön a lelkismert fúdalás, bűntudat, és már foglalkozunk is a témával, és dobjuk kifelé a dolgokat. Na de hát ez szépen hangzik tőlem, csak a baj, hogy az a világosság mértékét meg szoktuk akasztani. És vannak bizonyos szellemi örökrendek, amelyeket, hogyha nem veszünk figyelembe a Szent Szellem törvényszerűségei, Istennek a szuverenitása, akkor elromlanak a dolgok. Gyertek velem a Jeremiás 18-hoz. Tehát két dologról beszélt, amíg odalapoztok. Az egyik az, hogy a bűn benned nem fog uralomra jutni, mert azon dolgozol, hogy megszabadulj a hiávaló gondolkozásmódodból, és az életedet összehozd, harmóniába hozd Isten igéjével. A második dolog pedig az, hogy tudd meg, hogy a lelkeden keresztül valóban rendszeres bűnöket fogsz elkövetni, ne arra, hogy ez nem átok, de addig, amíg nem újul meg az elmét, és nem tisztulsz meg, addig sajnos a meg nem újult elme része az olyan dolgokat fog eszközölni veled, ami gáncsolja az igét. Amen. Tehát meg nem újult elmű embereknek nem lehet azt mondani, hogy nem lesz benned bűn, és meg lesz bocsátva összes bűnöt ez egész életedbe. Amen. Hát hogy bocsátja meg Isten, ha Jézus vére nem tisztítja meg, és nem kér Istentől bocsánatot, és nem tisztítja meg a bűntudattól, és mindenfajta bűnhődés életérzésétől. Hát sehogy. Amen. De most ebben mélyebben nem megyek bele. Ez a beszéd, amelyet az Úr beszélt Jeremiásnak mondván. Tehát Isten mindig a jog és az igazságosság elvén keresztül dolgozik. És az a jog és igazságosság elvét a vérén keresztül váltja, hozza be. De ilyen megyünk majd a tanítói részhez, csak itt bár dolgot le akartam szögezni. Az a beszéd, amelyet az Úr beszélt Jeremiásnak mondván. Kelj föl, menj el a fazekasnak házába, és ott közlöm veled az én beszédemet. Lemennének azért a fazekas házába, és ímé ő edény készít vala korongon. És elromol az edény, amelyet ő készít, amely mint agyag volt a fazekas kezében. És azonnal más edényt készített belőle, amint a fazekas jobbnak látta megkészíteni. És szólt az Úr nékem mondván. Na most nézzük csak meg ezt a történetet. Hol romlott el az agyag? A fazekas kezében. Tehát, Izraellel kapcsolatban azt mondja az ige, földobta a fazekas Isten a korongra, és a korongon változott meg Izrael. Félelmetes. Félelmetes kép. Nem a korongon kívül, nem sétált el Pidokió, a fából készült vaskarika, nem. A kis köcsök ott volt fönn a korongon, és ott romlott el. Ott romlott el. Ott romlott el. És azt mondja, hogy Isten, menj el a fazekas házába, ott lesz az én dávárom, az én igém. Menj el a fazekas házába, ahogy látod, ahogy elromlik az edény, úgy fogok hozzászólni. Tehát, mihez mérten? Hol jelenik meg Istennek a szava? Hol tesz bizonyságot Isten? A fazekas házába. Mikor? Amikor elromlanak a dolgok. Mit fog neked mondani az Úr? Hogyan fogsz helyreállni ott, amikor elromlottál? Most ezt be kell ismerni. Föl kell ismerni, hogy valaki fönt a korongon elromlik. És ehhez kell tanúbizonyság. Jézus vére, az ige és a Szent Szellem. Most ez nem olyan egyszerű, hogy amikor valaki elromlik, és azt hiszi, hogy jó helyen van, és mégis rosszá válik. És szól az Úr nékem mondván, vajon nem cselekedhetem én veletek úgy, mint az a fazekas, ó Izrael háza? Hogy mit csinált ez a fazekas? Újra elolvasom. Elromlott az edény, amelyet ő készített, amely mint agyag volt a fazekas kezében, és azonnal más edényt készített belőle, amint a fazekas jobbnak látta megkészíteni. Amen. Ez Isten kegyelméről beszél. Vajon nem cselekedhetem én veletek úgy, mint a fazekas, ó Izrael háza? Ezt mondja az Úr. Ímé, mint agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti az én kezemben, ó Izrael háza. Hogyha szólok egy nép ellen és ország ellen, hogy kigyomlálom, megrontom, elvesztem. Csúnya képek. De megtér, eredetiben súv, tehát visszatér az a nép az ő gonoszságából, amely ellen szólottam, én is megbánom a gonoszt, amelyet rajta véghez vinni gondoltam. És ha szólok a nép felől, ország felől, hogy fölépítem, beültetem, de a gonosz cselekszik előttem, nem hallgat az én szómra, akkor megbánom a jót, amelyel vele jót tenni akartam. 18-as verszakhoz, gyere, ugorj egyet. Ők pedig ezt mondták, jártak és tervezzünk terveket Jeremiás ellen, mert nem vészel a törvény a paptól, sem a tanács a bölcstől, sem az ige a prófétától. Jertek el, verjük meg őt nyelvvel, és ne hallgassunk egy szavára sem. Három tekintét említ a Szentírás. Az első, hogy nem vészel a törvény a paptól, ez a papságra vonatkozik. A második, a tanács a bölcstől, ez a tanítókra vonatkozik. A harmadik pedig a prófétákra vonatkozik. Felolvasom ezt a 18-as verszakot másfajta fordításból. Az egyszerű fordítást használom. Ellenségeim azt mondták egymás között, gyertek, fogjunk össze Jeremiás ellen. Mert nem igaz, amit mond. Hallod? Nem igaz, amit mond. Hogy a papok már nem helyesen tanítanak, a tanácsadók nem jó tanácsot adnak, a próféták nem az örökkévaló szavát tolmácsolják. Jöjjetek, vádoljuk be Jeremiást, és többé ne hallgassunk egyetlen szavára sem. Amen. Mert nem igaz, amit mond. A papok már nem helyesen tanítanak, a tanácsadók nem jó tanácsot adnak, a próféták nem az örökkévaló tanácsát tolmácsolják. Jöjjetek, vádoljuk be Jeremiást, többé ne hallgassunk egyetlen szavára sem. Amen. Ezzel az igével azt jelenti, hogy lelkiismeretükre beszélt az Isten, azonban ők nem akartak engedelmeskedni Jeremiás proféciájára. És mind a három terület az ember életében, Isten ígéje profitálni akar neked, hogy helyreálljál. Isten ígéje tanácsokat akar adni, bölcs tanácsokat, hogy fölépítsd az életedet. És Isten pedig meg akarja újítani a papságodat, azaz pap vagy azért, hogy Istennel közösségben éljél, és megújítsd az Istennel való kapcsolatodat. Újra visszamegyünk a papsághoz. 2 Mózes 19. Tehát Isten át akar alakítani, új vérvonalat akar létrehozni az életedben, és Jézus vérének a feladata, hogy létrehozzon egy új nemzetet, egy új generációt. Azt történik a szellemvilágban évezredek óta, hogy a Jézusnak a vére által meg akar értetni az egyházzal Isten, hogy egy új generációt akar létrehozni. Egy új generációt, amelynek a feladata az, hogy átalakuljon és átalakítsa magát a Szent Szellem által. És ez az új generációt, ez csak Jézusnak a vére tudja megváltoztatni. Mert a vérben van az a közvetítő erő, ami alkalmassá teszi arra őket, hogy azzá váljanak, akivé Isten akarja változtatni őket. És ez a generáció nem akarja megérteni a Jézus vérének a bizonyságát. És a Jézus vérének a szerepét. Nem csak Izrael, a mi generációnk is. Hogy hogyan működik a vér. És hogyan lesz legális az Isten tiszteleti rended. Izraelnél vagyunk most, 2 Mózesnél, és ugyanez ez profitai az egész Izrael története, utolsó időkre szól a Korintusban beszél erről Pál, tudjátok. Izrael 10 csodát élt át, 10 csodát. A 9 csodában nem jött változás Izrael életében. Pedig Isten óriási módon demonstrálta csodatévő teremtő erejét. Kreátori mi voltát. Ilyen a Földön nem volt ilyen csodák. Mégsem változott meg Izrael. Erről akarok beszélni. Értsétek meg. A génállományukba Jézus vére nem tudott módosítást hozni. Indulataikat, elgondolásaikat, sztereotípiáikat nem tudta átalakítani a csoda. A 9. csoda sem változtatta őket, csak a 10. A bárány vére. A bárány véréről való tanúbizonság. És a véren keresztül való szabadulás az hozta meg az igazi szabadulás számukra, nem a 9 teremtő erejű csoda. Mit jelez ez? Ez azt jelenti, hogy az egyháznak meg kell érteni azt, hogy ha nem értjük meg Jézus vérét, akkor valódi szabadulás nem jön az eklézsiába. Mert a szabadulás az azt jelenti, hogy áthelyezés. Áthelyezés egy más vérvonalba. Ez a szabadulás. Áthelyezés egy másfajta genetikai kódra. Áthelyezés egy átalakításra. Azt kérdezed, mivé kell, hogy átalakuljunk, Lali? 2 Mózes 19. Mózes 3-as. Mózes felment az Istenhez, és szólt hozzá az Úr a hegyről, mondván, ezt mond Jákob háza népének, ezt ad tudtára Izrael fiainak. Ti láttátok, amit Egyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sasszárnyakon, és magamhoz hoztalak titeket. Most azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra, megtartjátok az én szövetségemet. Idáig. Tehát azt mondja, láttátok az Egyiptomban lévő cselekedeteimet, hogy én kegyelemből, én teszem hozzá, Dávid Zsoltárában rendszeresen lehet ezt látni, kegyelemből hordoztalak titeket sasszárnyakon, és magamhoz hoztalak titeket. Ez Isten szuverén beavatkozása. Semmit nem tett ezért Izrael. Semmit. Megjelent Isten szuverenitása, beavatkozott Izrael életébe, és ezt sasszárnyaknak hívja Isten. Mint egy sas, aki lehajol a fiókáért, és kimenti egy tűzvészel teljes erdőből például. Szuverén módon Isten beavatkozott. Az, hogy kegyelmezett vagy, amikor megtértél, az Isten szuverenitásából jön. Semmit nem tettél érte. Amen. És most figyelj a második mondatomra. Onnantól kezdve már viszont neked kell viselkedned, hogy a kegyelemmel hogyan bánsz, hogyan érted meg, és hogyan élsz vele a kegyelemmel. Mert az igazságosság és a kegyelem, ez harmóniába kell, hogy legyen. Nem lehetsz nagyobb kegyelemmel, mint amekkora igazságosság van az életedben. És nem lehetsz nagyobb igazságosságban, mint amekkora kegyelem van az életedben. Mit jelent ez? Hogy meg kell értened azt, hogy a mégazultság és a kegyelem egymással passzolva és harmóniába dolgozik. Mert a megigazultságra építjük a kegyelemmel kapcsolatos élményeinket. Mert Isten megigazított, hogy hit által éljünk. És ezt, hogy hit által éljünk, ez pedig a kegyelem által történik. A hit egy kapcsoló. Egy hozzáférő lehetőség arra, hogy elérd a kegyelmet. Még egyszer mondom, a hit hozzáfér, Róma 5.2. Hozzáfér a hit által az életed a kegyelemhez. De ez megigazultságon alapszik az hit. Mert megigazítottunk hit által, hogy hitben éljünk. Első a megigazultságnak a dicsősége, hogy aztán kegyelemben tudjunk élni. Amen. Ez fontos. Tehát te kegyelmezett vagy azért, mert meg vagy igazítva. Nem az történt, hogy téged Isten megváltott, aztán pedig kegyelmezett, és aztán majd valamikor megigazít. Nem. Rögtön a bűneiddel foglalkozott Isten a vérén keresztül, és aztán meg helyre akar állítani, hogy kegyelemben tudj maradni. De mindjárt megyünk majd részletesebben ebben. Teológiailag tisztába teszik. És ti is láttátok, amit Egyiptomban cselekedtem, hogy hordoztalak titeket. Végig látták a csodát. Testvérek, az egész univerzumunkban, amióta van föld, ennél nagyobb csoda nem történt. Értitek ennek a súlyát? Érzitek? Amen, érzitek. Mert azért, ha figyelmesen hallgatsz, és innentől kezdve egy új dimenzióba akarja vinni őket. Na most figyelj ide, így van, figyelj, gyerekem, üljél le. Na most, hogyha figyelmesen hallgatsz a szavamra, megtartod a szövetségemet, ezután azt mondja, lesztek nekem valamennyi nép között az enyém, átmész a csürhéből. A csürhe megváltozik, és én népemmé változik. Mert át kell változniuk belül. És a belső változást az fogja létrehozni, hogy a szövetséghez és a szellemi fülükhöz ragaszkodnak. A szövetségnek a feltételeihez. És utána azt mondja az ige, valamennyi nép között lesztek az enyém, mert enyém az egész föld, és lesztek ti nékem papok birodalma, szent nép. Ezek azok az igék, amelyeket el kell mondanod Izrael fiainak, és itt befejezi Mózes. Lesztek nékek papok birodalma, szent nép. A új szövetség ezt úgy mondja, lesztek királyok és papok birodalma. Papok. Királyok és papok, jelenségben ezt mondja János. Királyok és papok. Királyok és papok. Itt meg azt mondja, királyok, papok és papok birodalma, papok uralkodása, papok királysága és szent nép. Szent nép. Mit jelent ez? Hogy az átalakítás el kell hogy kezdődjön, mert itt baj lesz. Mindig az Ószövetségben ez egy szellemi elv, és ez átjött az Új Szövetségben. Mindig a szövetség igéje alakítja át az embert, és ehhez mérten jön le a kenet. Mert az igét áldja meg Isten, a beszédét. És a rémán függ, hogy a kenet mekkora az életedben, a rémádon. Ez egy fontos összefüggés. Amekkora rémád van, arra száll rá a Szent Szellem, és azt keni föl a benned az Isten. Nem lehet nagyobb kenetet, mint amikor a kijelentésed van Istentől. Tehát nincs az, hogy valakinek nagy elhívása van, de nincs hozzá az ige felépítése részről részre, lépésről lépésre a belső személyiségében. Ezek szellemi törvényszerűségek által nőnek föl, engedelmesség, odaszánás, ima élet, szent szeme volt betöltekezés, családi élet rendezettsége, egzisztenciális jólét, stb. Most jólét alatt azt értem, hogy nem a zaciból élsz, hanem abból élsz, hogy dolgozol, ahogy mondja Efézusban 5-ben Pál, és van még arra is pénzed, hogy megéljél, sőt, másokat is tudsz támogatni. Amen? Tehát Istennek az a terve, és ez fölül persze tud adni Isten. Tehát a lényeg az, hogy Istennek az a terve, hogy egy speciális nép jön létre. De szövetség nélkül nem jön létre a papság, a királyi uralkodás. Mit jelent a szövetség? Véralapú közösséget. Véralapú közösséget. És prófétai módon Isten megmutatta nekik a bárányt, az egész atyaságon keresztül az izraelitáknak, hogy ott jön be az áttörés. A véren keresztül. A véren keresztül. Gyertek velem a Zsidó 4-hez. Utazunk tovább az igében, és aztán szép lassan kifogjunk a végére valóban lyukadni. 4.1. Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugodalma való bemenetel ígérete. Mondd velem együtt, megvan. Ez a tiéd. Amen. Valaki közületek fogyatkozás lévőnek ne láttassék. Az eredeti fordításban erősebben jön ki, azt mondja, hogy nem óvakodjunk, hanem figyelmeztet. Vigyázz. Mert nekünk is hirdetetett az evangélium, amiképpen azoknak. Kiknek? Ezeknek, akikről olvastuk az Exodusban, hogy új papság jön létre. Királyi papság, királyi vérvonal. Óvakodjunk tehát, mert nekünk is hirdetetett az evangélium, amiképpen azoknak. Tehát ők is hallották az evangéliumot. De nem használt nekik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották. Ámen. Mit hallottak? Hogy átalakítás lesz belül. És ezt nem tudták elhinni. Ezt nem tudták elhinni. Hogy egy új vérvonal jön, és mássá válnak. Nem csak zsidók lesznek, hanem zsidók, akik királyi papok. Ámen. És most figyelj, amit el akartam hozni. Hatos. Mivel, hogy azért áll az, hogy némelyek bemennek abba, és akiknek először hirdetetett az evangélium, nem mennek be engedetlenség miatt. A King James verzió, az angol károli, így szoktuk mondani, az hitetlenséget mond, nem engedetlenséget. Hitetlenséget. Tehát azt mondja itt az ige, hogy nem mehettek be engedetlenség, azaz hitetlenség miatt. Ez a megáltalkodott hitetlenség. Amikor valaki azt mondja, nem fogok hinni, nem engedem, hogy átalakuljak. Nem engedem, hogy a prófétai szó megérintse az életemet. Nem akarok bölcs lenni. Nem akarok helyreállni a korongon. Nekem jó lesz úgy, ahogyan élek. Én nem akarok újjá változni, más formává. Ismét határoz egy napot, ma, szóval Dávid által annyi idő múlván. És jött Dávid a Mózesi szövetség után, és Dávidnak újra föl lett kínálva az örökké valóság. Hogy belépjen. Annyira föl lett kínálva, hogy meg is kapta, miről profitál Zsoltárjában rendszeresen Dávid, az örökké valóságból, Jézusról. Kiből született Jézus Krisztus, kinek a családfájából? Dávidból. Mi a dávidi királyság előképe? A királyság előképe. És Dávid megértett dolgokat. Figyelj ide, az, hogy ő felállította a szent sátort, az történelmi. És hagyd kérdezz, csak egy dolgot mondok, nem tudok sok mindenre megállni. Figyelj ide, emlékszel, amikor megállt az ébredés Dávid életében? Mikor állt meg az ébredés? Amikor az igét, a figládát elkezdték behozni, emlékeztek rá. És mi volt a legnagyobb probléma? Az volt a probléma, hogy nem a papok hozták a figládát. És meghalt egy ember, Uzza. És ezzel csak azt akarom mondani, nem ijesztegetni akarlak, csak a szellemi elvet megérteni, hogy ahhoz, hogy az ige újra tanúbizonyságot tegyen, és az ige meghozza a gyümölcsöt, a réma, a logosz meghozza a gyümölcsöt, ahhoz az kell, hogy megértsük a papság szerepét. Megértsük a papság szerepét, hogy mire vagyunk elhívva papként, szellemi papságként. És ezért halt meg az az ember. És ezután kellett Dávidnak újraértékelni a dolgokat. És aztán létrehozta a fidládának ugye, a visszaszerzését, felállította a saját sátrát, plusz még felállította, hogy hát tovább engedte, hogy menjen az áldozás fönt a régi rendszer szerint, a sátor szerint. Teljesen ráállt arra, hogy a papoknak a működése tovább folyjon. Mert még neki nem volt megadva a teljes új szövetségi istenkeresés. Na most a legnagyobb gond Dávidnál nem is ez volt utána, hanem az, most olvasunk tovább, annyi idő múlván, amint előbb mondottam, ma, ha az ő szavát halljátok, melynek keményítsétek a ti szíveteket. Ugyanezt az igét kapta Dávid, amikor megértette a papság szerepét, mint most én olvasom neked. Mert ha őket Józsué nyugodalmába helyezte volna, nem szólna azok után más napról. Annak okáért megvan a szombatja Isten népének. És a Dáviddal kapcsolatban pedig az volt a probléma, hogy Dávidnál az volt a probléma, hogy a fia nem értette meg ezt az elhívást, amiből kenet áradt Dávid szolgálatára, és megújította az egész Izraelt, és visszafoglalta a földterület tekintetében, és helyreállította a királyságot, és mind a két föld, tehát Izraelt és Júdát, tehát helyreállította, plusz még helyreállította az istenkeresést is. És hogy nem értette meg Salamon ezt, hogy pappá kellett volna változnia neki is úgy, mint Dávidnak. Mert Dávid megértette a szellemi papságot, és megállt, és Salamon után ketté szakadt az ország. Azért, mert romlást hozott Salamon, mert tovább kellett volna vinni azt a dicsőséget, mert nagyobb világossága volt Dávidon keresztül Salamonnak, mint bárkinek a földön. És simán tovább tudta volna vinni a dávidi reformot. És simán tovább tudta vinni a dicsőség jelenlétét. Érted? Isten fia dávidi proféciákat teljesített be. De nem tudta tovább vinni, és nem tudták tovább vinni az hősei, nem tudták tovább vinni a gyerekei, és nem tudták tovább vinni Salamon. Azt a látást, amiről most beszélek. És Józsuénál is azt mondja az ige, mert ha őket Józsué nyugodalomba helyezte volna, nem szólna azok után másnapról. Józsuénak se sikerült bevinni őket a nyugodalomba. A nyugodalom az nem a vízkeresztség. A nyugodalom nem a Szentlélek keresztség. A nyugodalom nem a Szent Szellemmel való betöltekezés. A nyugodalom nem az, hogy leülsz, kifújod magad, és azt mondod, most imádkozok egyet 10 év után. És elmondod egy 7 után, vagy nem tudom mennyi után, kimered nyitni a Bibliádat, és hiszel abban, hogy nem üt agyon Isten. Olyan ígét kapsz, hogy menj el, mint Júdás, akasz föl magad. Hanem hiszel abban, hogy Isten fog szólni. Nem ez. Nem az, hogy te ott elmékedsz 10 percig, és utána hős vagy. Hétköznapi hős, 10 napig, vagy 10 percig emelkedett az igény. Nem. A nyugodalom azt jelenti, hogy bemész abba az elhívásba, amely Izraelnek is adatot, és még mai napig fönn van, plusz még az új szövetségnek is adatot, hogy átveszed azt, aki vagy, funkcionálisan, király és pap, inkább pap és király, így szelidebb és alázatosabb. Pap vagy arra, hogy Istennel közösségben, függőségben, kapcsolatban éljél. És ez az Isten akarat, hogy a családodat is megtanítsd erre, mit jelent papként funkcionálni, szellemi áldozatokat áldozni, mit jelent királyként uralkodni, mi az, hogy uralkodsz a családba helyesen, földön, ugye tovább viszed Ádám elhívását, az új ember elhívását, Krisztus elhívását, és aztán pedig meglátjuk ezt a gyülekezeten belül. Ez a nyugodalomban való bemaradás. Az, hogy bemész abba a békességbe, amelyet Isten előre eltervezett számodra, létrejön benned, amit hívunk papságnak. Az a nyugodalom, hogy visszaállítod az Istennel való közösséget a családodban, benned, és bemutatod az Istennel való áldozati munkádat. Hogy hogyan kell vértak áldozatot bemutatod Istennek, hála áldozatot, bűnét való áldozatot, engesztelés áldozatát. Ezeket érted. Érted Jézus vérével való kapcsolatodat, az igével való kapcsolatodat, és a Szent Szellemmel való kapcsolatodat, dicsőség az Úrnak. Igen, jó prédikálok ma is. Amen. Ez a nyugodalom, hogy visszaállsz abba, amire el vagy hívva. Az a nyugodalom, hogy benne akarsz lenni abban, akire el vagy hívva, föl akarsz épülni arra, amire el vagy hívva, és mozogni akarsz abban, aki vagy Krisztusban. Amen. Gyertek velem az 1 Péterhez. Egyébként, hogy ott lapozol oda, 1 Péter 2-nél vagyunk. Egyébként elmondom neked azt, hogy Józsué korszaka után, miután meghalt Józsué, a vének, amíg éltek, még fönn volt maradva néhány évig az ébredés, és Józsué ébredése után, vagy korszakának ébredése után, miután meghaltak a vének, visszamentek a báványimádásba. Tudod, hogy miért mentek vissza a báványimádásba? Mert nem értették azokat a szellemi elveket, amelyeket Isten Józsuénál lefektetett. És azok a szellemi elvek új szövetségi fényben voltak, nem voltak a teljes új szövetségben, de az új szövetségből jöttek, ugyanis Józsuénak az volt a feladata, hogy előképe legyen Krisztusnak. És az a neve, hogy szabadító, hogy kiszabadítsa az embereket az Egyiptomból, Egyiptom mentalitásából, és átvigye őket a mennyei mentalitásba. Ez volt a feladata Józsuénak. Dávidnak is ez volt a feladata. Jézusnak is ez a feladata, hogy átmenjünk a sötétség királyságából az Isten királyságába. De nem csak, hogy átmenjünk, pont ez a probléma a jelenlegi egyház történelemben, hogy megértjük az újjászületést, és akkor létrehozunk egy egyházat. Megértjük a baptizmust, tehát a vízzel való bemerítkezést, létrehozunk egy felekezetet. Aztán megértjük a Szent Szellemmel való betöltekezést, és létrehozunk egy felekezetet. Testvérek, most nem erről beszélek, arról beszélek, amikor föláll egy egyház, fölnő szellemben, és átveszi ezeket a dolgokat, és mozog ebben. Például a nyelveken szólás. Testvérek, most nem akartam erről beszélni. De önmagán például az, hogy nyelveken szólunk, ez degradálódott le a legjobban az egyházban, holott karizmatikusak vagyunk. És nem hallok bizonyságokat arról, hogy nyelveken szólok, megmagyarázom a nyelveken szólásomat, építem a templomomat. Miért? Azért, mert azok a szellemi elvek, amely által a királyságban benne vagyunk, ezeket nem akarjuk megragadni. Újat és újat akarunk. Mit akarunk? De a lényeg az, amit megkaptál, ezekben tudj mozogni. Vízkeresztség. Mi a vízkerességnek a fantasztikus szellemi elve? Nem csak elve, rossz szót használtam, ereje, a vízkeresztség ereje, hogy meghalt az óember. És nem arról beszélünk minden nap, hogy kárcsra feszítjük az óembert, hanem arról beszéltünk, hogy meghalt, vége, azzal nem foglalkozunk. Amen. Átalakulás történt. Vagy vegyük a Szent Szellem keresztséget és a Szent Szellemmel való betöltekezést, hogy ezt pedig nem emeljük föl, nem tudom milyen szuperszellemi misztikumba, hanem ebben élünk, hogy emlékezünk az igén, az igére rászáll a Szent Szellem a szívedbe, és betöltekezel Isten szellemével. De folyamatosan, nem egy ilyen kiüresedett ember vagy, aki minden szombaton betöltődik, hanem rendszeresen Isten tud a világosság által kiszorítani sötétséget az életedbe. És Józsué megértette ezeket a szellemi elveket a Jordánon keresztül. A Jordán folyó volt az a kijelentés, hogy hogyan kell átmenni a királyságba, és hogyan kell átmenni a természet fölöttibe, hogyan kell átmenni az örökké valóságba. Mert már Józsué tudta, hogy nem csak Kánaánt kell elfoglalni, hanem papságá tenni őket. Mert Isten megmondta neki Mózesen keresztül, hogy vidd be őket a papságba. Mert Józsuénak a feladata az volt, hogy a 2 Mózes 19-et helyreállítsa. Azaz a 2 Mózes 19-hez visszavigye őket. Ez a nyugodalom. Ez az, amikor Isten, amit előre elkészített, tervet, azt újra tudja indítani. Ahogyan a fazakas újra indítja azt a korongon, azt, ami elromlott. Amen. Gyere vissza a korongra velem együtt. Péter levele, 2. Levetvén azért minden gonoszságot. Érdekes, gyülekezetnek ezt mondja, hogy minden gonoszságot, minden álnokságot, képutatást. Persze mondják erre, hát ez a gonoszságban képutatás, ez meg nem tért hívőkre vonatkozik. Bad. Rossz válasz. Irigykedést és minden rágalmazást. Mint most született csecsebők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Amen. Jegyezd meg, növekedjetek. Mivel, hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becses kőhöz. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek föl szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozatok, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Amen. Mit mond itt az ige? Hogy növekedjetek föl. Mivé növekedjetek? Szellemi házá és szent papsággá. Amen. Érts, ez azt jelenti, értsd meg, hogy ki vagy Krisztusban. Hogy föl akart nőni. És erre mondtam Ózdon, ezt elmondtam a részt az üzenetembe. Erre mondtam azt, hogy erre azt mondod, ó, szellemi áldozatok, testvérem, ne taníts erről bennünket, mi még pólyások vagyunk, és azt mondjuk, hogy óá, nincs szükségünk erre, óá, nekünk nincs szükségünk erre a tanításra, óá. Én meg azt mondom erre, hogy azt mondja itt az ige, mint újjászületett csecsemők. Amen. Tehát a csecsemőknek kell elmondani ezt, hogy először rombold le az életedben a romlandóságot, akard lerombolni, és amikor ez a döntés elindul, utána pedig akarj szellemi papsággá változni. Tudjátok, hogy milyen nehéz ez? Tudjátok, hogy milyen nehéz elindítani ezt a folyamatot az emberekben, tömegekben? Mert az volt, nem nehéz, hát meg van írva. Testvérem, ha ez elindult volna, akkor nem itt tartanánk. Baby, baba, apu, mama. Azért van meg az írásban, ímé szegletkövet teszek Sionban, amely kiválasztott becses, és aki hisz abban, meg nem szégyenül. Amen. Azt mondja itt az ige, nem fogsz megszégyenülni. Ne félj ettől, ne félj felnőni, fel fogsz nőni. Ne félj attól, hogy fölnősz. Ne félj attól, hogy megszégyenülsz. Nem fogsz megszégyenülni. Nem fogsz megszégyenülni. Nem fogsz elutasítva lenni. Isten veled lesz, ha föl akarsz nőni. Akkor fogsz megszégyenülni, amikor nem akarsz fölnőni. Mert azt mondja, hogy ez nem csak azzal áll összefüggésben, hát ez egy opció. Nem, azt mondja itt az ige, ha nem akarsz fölnőni, bele fogsz ütközni a Sionba, a királyságba, mert a Sion a királyság előképe, azon belül pedig a királyba. Bele fogsz ütközni a királyság elveibe. Figyelj, a János 3-ban azt mondja Jézus, gyere velem oda, János Evangélium 3. És jövő Jézushoz éjjel ez a Nikodémus, és mondta nékik, Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Felelt Jézus, és mondta nékik, bizony, mondom neked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg Isten királyságát. Tehát azt mondja itt, hogy nem láthatja meg Isten királyságát. Aztán megyünk lejjebb, 5-ös verszak, bizony, mondom nektek, ha valaki nem születik víztől és szellemtől, nem mehet be Isten országába. Amen. Nem láthatja, és nem mehet be. Ami testtől született test az, ami szellemtől született szellem az. Ne csodáld, hogy azt mondám neked, szükséges nektek újonnan születnetek. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jöjj és hová megy. Így van mindenki, aki a Szent Szellemtől született. Tehát egyszerűen Isten szuverenitásából jön ez. Felelt Nikodémus, és mondta néki, mi módon lehetnek ezek? Felelt Jézus is ezt mondta, te Izrael tanítója vagy, és te ezt nem tudod, ezeket? Bizony, mondom neked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot. És ami bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Ha földiekről szóltam nektek, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha mennyiekről szólok nektek? Amen. Mi a földi? A földi dolog azt jelenti, amit Nikodémusnak beszélt Jézus, hogyan kell meglátni Isten királyságát, és hogyan kell bemenni Isten királyságába. Ez a földi dolog. És ebből áll az eklézsia, hogy erről tanítunk, hogy hogyan kell bemenni Isten országába, hogyan kell meglátni Isten országába. De testvérek, ez csak egyfajta üzenet. Ebben benne van a megtérés, a vízkeresztség, Jézus vérében való megtisztulás, stb. Majdről most beszélek. Ez a földi tanítás, úgy így nevezi Jézus. Az ilyen típusú keresztényeknek csak az a legfontosabb, nem akarok senkit kritizálni, mindegy. Tehát azt kell megértenetek, hogy ez a földi lét, földi perspektívából való szemszög. Hogy innen a földről hogyan tudunk a mennybe kapcsolódni. De Jézus nem ezt tanítja csak, hogy a földről hogyan tudsz a mennybe kapcsolódni, hanem azt mondja mi atyánkban, hogy jön a menny te beléd, te rád. Egy másik helyen pedig azt mondja Efézusban Pál, hogy a menny összeszerkesztődjön a földön Krisztus fősége alatt. Tehát a menny hogyan jön le? A menny hogyan jön le? Vasvannit hoztam nektek ezzel kapcsolatban, döbbenetes kijelentést ad, ezen lehet vitatkoznotok, meg elmélkednetek. Nem is gondoltam volna, hogy ilyet ír. Miután fölment a mennybe, Isten Krisztus tette mindeneknek fejévé a gyülekezet számára. A 23. versből világossá válik Efézusban, első fejezetben, hogy a gyülekezet és Krisztus egymástól elválaszthatatlan. A gyülekezet Krisztus teljessége, Krisztus kifejezése. Isten szíve vágya egy testületi ember. A gyülekezet olyan egyénekből áll, akik Krisztusban egyek lettek, ők alkotják a testületi Krisztust, azaz ők egyesítik az egyénenként magukba fogadott Krisztust. Mint Krisztus teste, a gyülekezet Krisztus folytatása. Minden, ami Krisztushoz tartozik, a gyülekezethez is hozzátartozik. Azt a helyzetet, amelyet Krisztus elnyert, a gyülekezet is elnyerte. Amit Krisztus beteljesített, azt a gyülekezet föntartja és megőrzi. Krisztus keresztje hozta létre a gyülekezetet, és a gyülekezet hozza el a királyságot. A gyülekezet tehát kereszt és a királyság között helyezkedik el. A jelenkor az az időszak, amikor a gyülekezetnek gyakorlatban kell megvalósítania Krisztus győzelmét. A fej már diadalt aratott, most a testen a sor, hogy győzelmeskedjen. Az Úr elpusztította az ördögöt a kereszten, létrehozta a gyülekezetet a föltámadás életével. Most pedig Isten megveti az ő országának alapjait a földön a gyülekezet segítségével. A gyülekezetnek tovább kell folytatni azt a munkát, amelyet Krisztus diadalmasan elindított a sátán ellen. A gyülekezet felelőssége lehozni a mennyei akaratot a földre, és végrehajtani azt itt a földön. Jelenleg valóban a sátán a világnak az ura, és a világ népei az ő fönnhatósága alatt tartoznak. De az 1000 éves királyság idején azonban a sátán meg lesz kötözve, és mélységbe vetetik. A királyság előtti időszakban a gyülekezet feladata a sátán mozgásterének korlátozása. A hívők imádsága erre a leghatékonyabb eszköz. A gyülekezet az 1000 éves királyság miniatúrája. Bárhol nyilvánuljon meg Isten hatalma, azon a helyen mindig az ő országa kell, hogy megvalósuljon. A mai felelősségünk megállt parancsolni a sátán akaratának. Ahol megjelenik a gyülekezet, ott a sátáni hatalomnak vissza kell vonulnia. A gyülekezet azért van itt a földön, hogy Krisztusnak a sátánnal szemben kivívott győzelmét megőrizze és kinyilvánítsa. Amen. Minden olyan dolognak ellene kell állnunk, amelyek a mennyben nem léteznek. Ott nincs törvénytelenség, betegség, gyengeség, éhség, mert a mennyben Isten akarata érvényesül. Ha Isten engedi meg, hogy ezek a dolgok elérjenek bennünket, akkor el is fognak hagyni egy idő után. Ha azonban ezek a sátántól vannak, akkor ezek nem akarnak eltávozni tőlünk. Különbséget kell tenni azok között, amit Isten megenged az életünkben, és aközött, amit a sátán hozott létre. Törként számunkra. Mindent el kell utasítanunk, ami nem Isten engedélyével jön az életünkbe. A földön csak annak lenne szabad léteznie, hát ez döbbenetes mondat, ami a mennyben megtalálható. Ami a mennyben nincs meg, annak a földön nem szabadna meglennie. Ebben áll a gyülekezet felelősség a földön. Amen. Na most egyszerűen ez egy vízió. Ők se éltek ebbe, de az utolsó idők egyháza erre van elhívva. Mert azt mondja Jézus, hogy úgy legyen meg a menny akarata a földön, ahogyan Isten akarja. Ahogy Isten tervezi. Most erre azt mondjátok, hogy hát ez ilyet még nem is láttunk. Tudjátok, Egyiptomból kiszabadult népen a királyság hogyan nyilvánult meg? Hogy nem volt beteges és szegény közöttük. Nem volt nyavajás. Na most ott 600 000 ember jött ki férfi, minimum egy családban voltak 4-en, az 2,4 millió ember folyamatosan egészséges volt. Hogy lehet ez? Bemutatta előre Isten a kegyelem által, hogy mi jön létre majd az utolsó idők egyházába. És utána pedig fölépítették a Szent Sártot Egyiptomnak a vagyonából. És az abba ment be, és abba jelent meg Isten jelenléte, amit Isten elvett az egyiptomiaktól. Döbbenetes! Vissza a János evangélium 3-hoz. 12. 11. Bizony-bizony mondom nektek, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot. És amit bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Tehát figyelj ide, ha elkezdesz a földi dolgokon túllátni, azaz belátsz a mennybe, és beleszületsz a mennybe, és akarod látni a menny dolgait, akkor elkezdesz majd olyan dolgokról beszélni, nem csak az újjászületésről, hanem arról, hogy hogyan tudsz mozogni Jézus vére által, a Szent Szellem által, és a réma által. Amen. Mert ezek azok a dolgok, amik már mennyei dolgok. Az ige jön az életedre, a réma, jön a Szent Szellemnek a ihletése, mit tudom én, mit mond, a harmadik pedig, hogy Jézus vére állandóan segít neked abban, hogy megtisztuljál, hogy az elméd helyreálljon. És figyelj, még nincs vége. Azt mondja, figyelj, ha a földiekről szóltam nektek, most mondja magáról, és nem hisztek. Mi módon hisztek, ha a mennyiekről szólok nektek? Tehát ahhoz, hogy az egyház eljusson a hitnek annak az atmoszférájába, hogy valóban beálljunk ebbe, és jöjjön az áttörés, jön az áldás, jön az átalakítás, ehhez először a földi dologban maximálisan hinnünk kell. Mi a földi dolog? Hogy benn vagy a királyságban, meglátod a királyságot, bejutottál a királyságba, és ott akarod élni az életet, úgy, mint Jongi Csó, meg úgy, mint ki ez az ember, Vacsvanni. Amen. Hogy ő is abba vágyott, hogy lejön a menny, az örökké valóságban tudjon mozogni az eklézsia. Ha a földiekről szóltam nektek, 13-as verszak, és senki sem ment föl a mennybe, hanem az, aki a mennyből szállott alá, ez Jézus. Az ember fia, aki a mennyben van. Amen. Miért mondja, hogy a mennyben van? Azért, mert ahogyan Derek is, meg Kenneth Hagin is ezt tanította, hogy lehet, hogy te egy baptista gyülekezetben újjászülettél, és ott ülsz a padsorokban, de a mennyben is ülsz Krisztus mellett. Amen. És őnek ilyen mennyi identitása volt Krisztusnak. Már nem csak azzal foglalkozott, hogy tud újjászületni, hogy tud betöltekezni Szent Szellemmel, Jézus nem ezekkel foglalkozott, a mennyi identitás része volt a szellemében. Mi volt a mennyi identitása? Hogy ő az atyánál ott járhat, hallhat, tanulhat tőle. Dicsőség az Úrban. Tehát a szellemére tette a hangsúlyt, ez a lényeg, a szellemére, hogy a szelleme Istenhez van kötve. A szelleme Istenhez van kötve, a mennyben van. És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aként kell az emberfiának fölemeltetnie, hogy valaki hisző benne el ne vesszen, örök élete legyen. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy valaki hisző benne el ne vesszen, örök élete legyen. Mert nem azért küldte el Isten az ő fiát a világra, hogy károsztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. És ez nagyon szép itt idáig. És utána, 18. Aki hisző benne, el nem kározik. Aki pedig nem hisz. Immár elkárhozott, mivel hogy nem hitte az Isten egyszülött fiának nevében. Az pedig a károsztatás, hogy a világosság a világra jött. Az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot. Mert az ő cselekedeteik gonoszak voltak. Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei föl ne fedeztessenek. Aki pedig az igazságot cselekszi, az világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalók kell legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. Amen. Erre az identitásra kell fölnőni, hogy Isten szerint való cselekedeteid vannak. És előtte pedig arról beszél, a károsztatás szó alatt nem vádló károsztatásról van szó, tehát vádló beszédről, ami elítéli, megítéli, végérvényesen kimondja rá, hogy rossz ember, nem erről beszélek a világosságnak a munkája kapcsán, nem én, hanem János, hanem arról beszél, hogy megítéli a világosság benned a sötétséget. Szó szerint szétválasztja, hogy ez megtörténik-e, ez a szétválasztás. Mert azt mondja az ige, hogy a világosság bejön, akkor ha aznak nem engedsz, akkor jön az ítélet. És rengeteg ember így lesz képmutató. Hogy egyszerűen nem engedte, hogy a világosság szintje áttörjön, és a világosságban járjon. A kijelentés fokozatában. Amire Isten akarja átkapcsolni őt, vagy amit Isten akar elvezetni. Higgyetek el, a legtöbb hívőnek nem ott kéne tartani, ahol tart. Mert fáziskésésben vagyunk. Azért, mert a világosságnak nem engedünk. Mostanában kezdem azt elhinni ezt a mondatot valakitől. Nem Istennek kell megváltoztatni magunkat, hanem nekünk kell megváltoztatni magunkat. Isten igén keresztül. Engedni kell ezzel azt akartam, engedni kell az igét, hogy megváltoztasson bennünk. Tehát nem kell Istenre várni. Nem tudok tovább menni, mert nincs idő már. Nem elég szemlélni a szépségét és jóságát Isten kegyelmének. Nem elég. Több van Isten országában, mint hogy szemléljük Isten jóságát. Több van, mint hogy dicsérjük a nagyságát, hatalmát, fenségét és nevét. Több van, mint azt, hogy látni akarod a természet felettit. Több. Arra készülj föl, hogy átalakít a természet felettit. A világosság átalakít. Arra készülj, hogy megvalósuljanak és láthatóvá váljanak a kívülvalók előtt ez a dolog. Nem az egyház előtt, a kívülvalók előtt. Nem az egyház előtt, a kívülvalók előtt. Érted? Tehát akkora dicsőség kell az életedre, hogy azt mondják a pogányok, hogy ez külön, mint én. A családnevelésben, a szorgalomban, a magatartásodban, a bölcsességedben, a Szent Szellemnek az erejében, vagy mondja, hogy ki kell üzni démonokat a keresztényeknek, stb. Tehát egyszerűen a királyság erejének megnyilvánuljon rajtad keresztül. Több kell, mint hogy Isten szépségét nézzük. Több kell, hogy megtérnek emberek. Több. Bacsmani odáig megy el, hogy nem azt hirdeti, hogy az evangelizációs munka a lényeg, hanem hogy fölépüljön a test. És ebben van valami igazság. Hogy nem az a lényeg, hogy megtérnek emberek, hanem a királyságba térjenek be. És aztán nem csak földiekről tanítjuk őket, hogy hogyan kell újjászületni, hanem arról beszélünk nekik, amit a zsidóság elhívása mai napig. Komolyan mondom, én attól félek, hogy leelőz bennünket Izrael. Ugyanis nagyon nagy megtérés lesz Izraelbe, és azok az emberek ismerik Isten igéjét. És azok az emberek kutatják az igét és a proféciákat. És ott egy hatalmas ébredési hullám lesz, ott hisznek abban, hogy Jákve a mindenható, hisznek abban, hogy Adonai az az örökkévaló, és hisznek a Mózes Istenében, és hisznek abban az Exóduszban. Hisznek abban, hogy Istennél van pénz, hát láthatjuk, és hisznek abban, hogy Istennél van gyújtó kenet. Hisznek abban, hogy a családokban dicsőséges jelenlét legyen, ugyanis azt látták Mózesnél, meg a többieknél, hogy lejött a kenet. Lejött a kenet, és abban mozogtak. És a karizmatikus egyház pedig el van veszve a hitetlenségébe. Fürdik a hitetlenségben. Nem hiszel abban, hogy ami már vagy Krisztusban. És nem hiszel az ígéretekben, amit olvasol, abban nem hiszel. De helyreállunk Jézus nevében, megfordítjuk a dolgokat.